mai testünket, akkor a célja közül a levélből olvasom az első részből, a 15-től a 20. versig. Ő a láthatatlan Isten képe az első szülött minden teremtmény előtt, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és rá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll szent. Ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész helyességnek, hogy ő benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyekben úgy, hogy békességet szerzett a keresztán kiontott vére által.
A mai napon ifjúsági Isten tiszteleti alkalom van, ez lehet, hogy a több gitáros énekből remélem, hogy lejött. A másik, ami hát egy tradíció, amit én indítottam el, hogy hát egy történettel kezdik a prédikációt. Ma kettő történetem is van. És mind a kettő a közlekedéssel kapcsolatos. Egy nap egy ember a polski fiatját vezette az autópályán, nem tudom, a fiataladaknak. A polski fiat egy elég kisméretű autó, úgy is tudtuk nevezni, egy egérkamion annak idején. És ahogy ment az országúton, egyszer csak megállt az autó. Törög a motor, de nem halad sehova. Nem volt mit tenni, ki kellett hívni az autómentőt. Kijön a szerelő, megnézni az autót, és nem talál benne semmi problémát. Az olajszint rendben van, üzemanyag van a tartályban, a motor megfelelően pörög, van gyújtás, a kerekekben elegendő a levegő, minden rendben van, mégsem megy az autó. Mi a fene lehet a gond? Körülnéznek alaposan, és aztán rájönnek. Aha! Az előttünk levő autóból valaki kidobott egy rágógumit. Beleragadt az autó, ezért nem ment tovább. Na, a következő történetünk is hasonló, ha bár az ember ragadós. Egy keresztény család utazik autóval, apa, anya, gyerekek hátsó ülésen, és hát ahogy haladnak, egy apuka látja, hogy az üzemanyag mutató az bizony-bizony nagyon a pirosba kandikál, és mondja, hogy figyeljetek gyerekek, nagyon-nagyon messze van a következő benzinkút, el fog fogyni addigra az üzemanyagunk. Mindenki imádkozzon, hogy kibírjuk odáig. És a gyerekek, meg mindenki elkezd imádkozni az autóban, hogy kibírják a benzinkúti. És csodák csodája, csak sikerül begurulni erre a benzinkútra, anélkül megáll, vagy lefulladna az autó. Apuka nagy megkönnyebbülten húzódik oda a kúthoz, veszi elő ugye a csövet, tankolja meg az autót, erre a kisfiú hátulról megszólal. Hát apa, miért rontottad el? Olyan jól ment eddig is imával. Hát ezeket a történeteket hasonlóan a mai igény is arról szól, hogy mi tartja mozgásban, illetve hát mi ragasztja egybe, mi tartja egybe ezt a világot. Ugye Pál apostol egy rövid bemutatkozás és szállodás után írja ezeket a sorokat, amit itt olvastunk a prédikáció előtt, a mai textusunkat. A biblia tudósok úgy gondolják, hogy ez egyfajta ilyen hitvallási formula lehetett a korai egyházban, egyfajta ének, vagy valami, ami arról szól, hogy miben hisznek a korai keresztények. És ezt igen jól ismerhették. Ezt lehet érezni magának a lendületéből és a lelkesedéséből, ahogy ez átjön szerintem mindenképpen a szövegben, a sorok között. Ez egyfajta, ugye idegen szóval mondja, doxológia, az Isten dicsőítésére használt formula. Összefoglalja nagyon jó, hogy mit hittek a korai keresztények, mit gondoltak Jézusról. Nézzük is szépen sorba ezeket az állításokat, mert mindegyik azért megér egy-egy misét, ahogy a szólás is mondja. Ugye ő a láthatatlan Isten képe. Pál, a görög kifejezés, amit használ, az úgy szól, hogy eikon, ebből jön később az ikon kifejezés, ami jelenleg hasonlóságot, ugyanakkor megjelenési formát, manifestációt is. Ugye az Isten megjelent Jézusban. Ő a láthatatlan Isten képe, Jézus maga. Ugye amikor a tanítványok kérdezik Jézustól, hogy mutasd nekünk meg az atyát, Jézus így válaszol, hogy hát mióta veletek vagyok? És te kérdezed, hogy mutassam meg az atyát? Aki engem lát, az látja az atyát, mondja Jézus. Ez egy elképesztően fontos gondolat, mert Jézus az, aki legfontosabban megmutatja nekünk, hogy milyen Isten. Milyennek mutatja be Jézus Isten? Milyennek látszik Isten rajta keresztül? Az Ószövetség soraiban ugye ihletett írók fogalmazták meg és írták le az Istennel kapcsolatos tapasztalataikat, hogy ő milyennek látják őt. És ez gyakran meglátszódik az írók tapasztalatain és a néppel való kapcsolatán keresztül, de ezen gyakran rajta van az, hogy milyen szemüvegen keresztül látták az adott írók Isten magát, és ez abszolút nem volt Isten, ezt megengedi. Ő engedi, hogy a Biblia írója a maga értelmezése szerint, ahogy föl tudja fogni Isten, úgy adja tovább. Azonban Jézusban Isten elküldi a saját fiát, és Isten pontosan megmutatja, hogy milyen őt. Egy sokkal tisztább képet kapunk, nem kell hozzá már szemüveg, hogy lássuk. Tehát, ha tudni akarjuk, hogy milyen az Isten valójában, akkor nézzük meg Jézust. Közelebbről nézzük meg, mert ő a láthatatlan Istennek a képe. Hogyan jelenik meg az evangéliumokban? És a teljesen igényel nélkül itt egy rövid felsorolás, ha Jézus Isten, és Jézus Isten mutatja meg, akkor ő megközelíthető, közvetlen, törődő, figyelmes, szelíd, alázatos, határozott, bölcs, segítőkész, hűséges, szeretetteljes és befogadó. És folytathatnám még, de Jézus ilyennek mutatkozik, ilyennek bizonyul az emberek között, és ő mutatja be nekünk az atyát, akkor Isten maga is ilyen. Nagyon érdekes, hogy éppen volt egy bibliaóránk, ahol beszélgettünk arról, hogy ugye Jézus szelíd és alázatos. Istenre nem szoktuk ezt gondolni, hogy ő szelíd és alázatos, pedig mégis ő saját maga megalázza magát, ugye megjelenik egy emberi gyermekben, és emberré lesz. Szelíd és alázatos ez az Isten. Tehát Jézusban megláthatjuk az Isten tökéletes képmását az evangéliumokban. És így folytatja, mert benne teremtetett minden, a mennyen, a földön, a láthatók és a láthatatlanok. Ahogy ezeket a sorokat olvastam, egyből János evangélium eszembe, ugye az ő bevezetője, hogy bemutatja a teremtő igét, aki testé lesz, és közöttünk megjelenik. Jézus tehát az Isten ége, ami létrehozta ezt a világot. A legkisebb mikróbától a leghatalmasabb, legtávolabbi csillagig. Mindent. Minden általa és ránézve teremtetett. Ő a teremtő, és az egész teremtés az övé. De itt még nincs vége, mert így folytatódik, hogy ő benne áll fenn minden. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy egyaránt ő az, aki összetart mindent, és ő az, aki fenntart mindent. Ő a ragasztó, és ő az üzemanyag, ami összetart, és ami fenntart mindent. Mindaz, amit mi természeti törvénynek nevezünk, azokat Isten találta ki. Mind az ő törvényei. Az apály, ez a dagály. legyen szó akár a vérkeringéstől, kezdve a csillagok mozgásáig. Mindent ő tart mozgásban. Minden, ami állandó, az az ő állandóságán nyugszik. Nélkül nem létezne matematika, ha bár a diákjaink közül ennek párra lehet, hogy örülnének, de nem léteznének természettudományok, vagy például orvostudomány. Az életünk, az egész létezésünk attól függ, hogy bizonyos dolgok állandóak maradnak-e. Van is egy ilyen tudományág, illetve úgy nevezik, hogy a finom beállítások tudománya. Összegyűjtik a tudósok azt, hogy milyen tényezők vannak szükségesek ahhoz, hogy például ezen a földi bolygón élet alakuljon ki, hogy az élet lehetővé legyen. És ha ezek között akár ilyen százaléki eltérés van, akkor nincs élet a Földön. Legyen szó akár a tengereknek a sótartalmáról, vagy a föld tengerének az őrészszögéről. Ilyen apró dolgok, amik nélkül nem lehetne élet ezen a Földön. Ezeknek az apró dolgoknak a beállítását az Isten elrendezte. És így a kezdetektől elrendelte. És hogy tovább olvassuk, ettől az univerzális hatalmas képtől lép kicsit közelebb Jézusról az elmondás. Mert hogy ő a feje a testnek, az egyháznak is. Hogy minden tekintetben ő legyen az első. Jézus azonban nem csak az egyháznak a feje, hanem ha hívőként lettünk, akkor nekünk is. Ha befogadjuk őt, akkor fontos, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Ugye a fej, szokták mondani, hogy a férfi a fej az asszonynak a nyakamitől bólogat, de jobb értelemben azért a fej az irányít, a gondolat, a központ, a fő. Bár szükség van az összes többi tagra, de nélküle ugye fejetlenség van, szó szerint. Mert tényleg, ha nem Jézus az első, akár az egyházban vagy az életünkben, akkor valóban fejetlenség van. Ugye az egyházon belül megjelennek megoszlások, viszálykodás, politikai játszmák, hatalmi törekvések. Ezek mind-mind nem Krisztusi dolgok. Azért történnek, mert nem Krisztus helyezünk az előtérbe, hanem saját magunkat, az ambíciónkat, elveszítjük a tekintetünket róla. Ha nem ő a fő, ha nem ő a fej, akkor fejetlenség van. Hasonlóképpen, ha az életünkben nincs helyén Krisztus, akkor előtérbe lépnek, hát helyette más dolgok. Lehet az a gőgös önérzet, vagy felelősödnek az ő hiányában, ami félelmeink, folytogatott bennünket a szorongás, és azért mindent megteszünk, hogy megvédjük magunkat, hogy ne bántsunk meg senki, hogy biztonságban érezzük magunkat. De ennek érdekében olyan dolgokat teszünk, amik lehet, hogy a környezetünk számára nem túl hasznos. Vagy elindulunk a saját helyünk után, és hajszoljuk az élvezeteket, a kényelmes megoldásokat, és mindezeket gyakran másoknak a rovására. Vagy akár a saját testi, vagy lelki egészségünk kárára is. Ha Jézus nincs a helyén, fejetlenség van. Ugye van a mondás, hogy minden rendben van, de semmi sincs a helyén. Kezdjük azzal, hogy a legfontosabbat az őt megillető helyre tegyük fel. Érdekes módon, ha Jézus lesz a középpontban, ha ő lesz a fő, akkor minden más valahogy a helyére kerül. Nagyon érdekes, azon az estén, amikor én befogadtam Jézust, megkérdezték, hogy hát én hogyan állok ehhez az egész dologhoz, és mondtam, hogy hát majd ha rendbe tettem az életemet, mit tudom, hogy lesz saját házam, családom, autóm, ahogy én ezt magamnak elképzeltem, akkor lesz benne hely Istennek. Akkor tudok majd jó fiú lenni, és rendes életet élni. És az ott jelenlevő testvérek nagyon nagy szeretettel kiigazítottak, hogy ez nem így működik. Hanem mert Isten az, aki rendbe teszi ezeket a dolgokat. Isten az, aki helyreállítja a dolgokat. És akkor én azt mondtam, rendben van, ha van Isten, akkor próbáljuk ki. És kipróbáltam, és azóta se bántam meg, és csalódtam Istenben, semmiképpen. valahogy csodálatos módon minden a helyére kerül. Lehet, hogy nem súródásmentesen, lehet, hogy nem egyszerűen, de a Jézuson a középpontban minden a helyére kerül. Így folytatódik az ige, mert tette az egész teljességnek, hogy benne lakjék. Ennél egyértelműbben ezt már nem lehet megfogalmazni, hogy Jézusról van szó. Isten a maga teljességében megjelent benne is rajta keresztül. És innen jön le még egy csodálatosabb rész, ugyanis általa békéltetett meg önmagával mindent. Ugye Jézus megbékéltett bennünket Istennel. Ez a megbékéltetés egy érdekes kifejezés. Általában ugye vitás feleket kell megbékíteni. Nekem mindig eszembe jutott, amikor a szüleim próbáltak ezt megtenni, mert öcsémmel azért gyakran voltunk gyermekkorunkban, ilyen kerültünk összetűzésbe, és akkor közé kellett csapni, volt a fizikálisan is, és akkor ugye szétválasztani a két gyereket, és utána azt mondja, hogy jó, békéltek, fogjatok kezet. Hát szerintem, amikor itt megbékélés kifejezés elhangzik, nem erről van szó, amikor a gyerekek azért, mert muszáj, megfogják egymás kezét. A béke jele. Nem. Sokan úgy gondolják, hogy mivel megbékélésről van szó, azért Isten haragszik rájuk. Isten haragos volt velünk. Azonban, ha így lenne, akkor nem hiszem, hogy annyira igyekezett volna helyreállítani ezt a kapcsolatot. Pedig Isten az, aki kezdeményez. Már az elejétől fogva, amikor Ádám és Éva elrontják a paradicsomot, és azt mondják, hogy nekünk nem kell az Istennek a segítsége, mi olyanok akarunk lenni, mint Isten, és a saját fejünk után akarunk menni, és ennek szembe kell nézni a következményeivel. Isten akkor is mondja, hogy de majd eljön az utód. De majd eljön az utód, aki a kígyónak a fejére tapos. Aki az ő megterkedéseit megrontja. Már akkor előre vetik, hogy eljön Jézus Krisztus, a megváltó, aki megbékéltet bennünket Istennel. Tehát elküldi Isten Jézust, és ő benne testet ölt, hogy olvastuk, az egész teljességében. Isten kapcsolódik a mi emberi mi voltunkhoz. És ez még egy csodálatos dolog Jézusban. Hogy Isten és Jézuson keresztül megtapasztalja az emberi létet. A törékenységet, megtapasztalja az éhséget, a szomjúságot, a csalódást, és rengeteg más dolgot, emberi érzelmeknek a tönkelegét, a fáradtságot. Isten kapcsolódik a mi emberi mi voltunkhoz, annak érdekében, hogy újra magához tudjon vonni bennünket. Isten önmagát adja Jézusban, hogy újra együtt lehessen velünk. A bűntelen meghal a bűnösökért, hogy Isten magához emelhesse őket. És így ez a teljesség, ami Jézusban megjelent és lakozott, most már bennünk is lakozás lehet. Ugye János az ő bevezetőjében így fogalmaz, akik pedig befogadták őt, azokat felhatalmazta, hogy Isten gyermekeivé legyenek mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Tehát Isten nem pusztán csak megbékéltet, és nem csak annyit hangzik el, hogy rendben van, most már nem haragszom, hanem Isten a kedvére ülel, magához fogad bennünket. Magához fogad bennünket az ő gyermekeiként. És ha Jézus valóban az első szülött, akkor mi is Isten gyermekei vagyunk. Jézus testvérei, vele együtt az ő dicsőségének örökös társai. Ugyanakkor Jézus engesztelő és békéltető munkájának a folytatói. Rajta keresztül a teljesség bennünket lakozás. És ezáltal mi magunk is kiteljesedünk. Helyreállnak a dolgok, ugye Krisztus lesz a fej, és helyreáll bennünk a rend. Lassan elmúlik a vihar, és lassan minden elcsendesül. És az ember életébe belép ez az igazi békesség. Ez a valódi szalom, a kifejezések a legmélyebb értelmében. Ugye az a harmónia Istennel, önmagunkkal és a környezetünkkel. Végre otthon vagyunk. A helyünkön vagyunk, ott vagyunk, ahol lennünk kellett volna már a teremtésétől fogva. Az Istennel közösségben. És nem csak mi, hanem Jézus rajtunk keresztül folytatja az ő békéltető szolgálatát. Itt a Földön, és talán menjen is. Ugye ő fogott össze mindent, menjen is Földön. Minden ő benne áll fönn. Minden, még a mi életünkben is, ha Jézus tartjuk a középpontban. Az életünk célja az, hogy egyre inkább olyanná váljunk, mint Jézus, és dicsőítsük a mi mennyei atyánkat. Mert ő lesz az összetartó erő a mi életünkben. És ő a fenntartó erő. És hiszem, hogy rajtunk keresztül szeretne Isten a körülöttünk élőket is magához vonni. És magához egybe szerkeszteni. Hát emlékezzünk erre, hogy kicsoda ő, kicsoda vagyunk mi, ő benne, ő hozzá ragaszkodva, és így éljük az életünket. Ő tartva a középpontban, és engedve, hogy rajtunk keresztül megmutassa magát ebben a világban. Amen.